szekció, hogy a digitális kutatási módszereket a címe, és akkor az első Péter Robert, Big Data kihívás, teljes szövegi forrásgyűjtemények, az újságcikkek távoli olvasása, digitális sajtó arról címmel, kérlek szépen tartsa meg előadására, nem fogom lecsöngetni, megígértem neki, de 25 percet többje ne is.
Köszönöm szépen, 45 órát lefizetem a jövőjön. Akkor címet most mindenki látja és tudja. A mai nap folyamán többször előkült ez a probléma, hogy a digitális fordulatnak az egyik eredménye az, hogy óriási mennyiségű, ismeretlen és jól ismert szöveg, kép vált elérhetővé a világhálón, akár fizetős, akár pedig ingyenes albumban. Ugye ez új kihívások és problémák elé állítja a kutatókat nap mint nap, és úgy látjuk, hogy ezekre a kihívásokra sokszor a tradicionális módszerekkel nem tudunk válaszolni. Látom majd egy példát ebben az előadásban. Így új kutatási eszközök és módszerek szükségesek, hogy ezt a hatalmas mennyiségről megotni fel tudjuk dolgozni. Ugye egy-két példa, ugye az ADT, amiről szó volt, a 28 millió szöveget tartalmaz, vagy amivel sokat foglalkoztam, az a 18. századi adatbázis, amelyet a GIL társaság hozott létre, 180 ezer könyv, 33 millió oldal, és az éves előfizetési díj egy-két egyetemben ugye elérheti akár 130 millió forintot is, ugye éppen ezért sosem lesz ez nálunk elérhető. Tehát volt 30 napig, ilyen próbaverzióban, de ez ugye reménytelen számunkra. Erről már részt is nem beszéltem egy hozzászólásunkban videó, de ezt nem is hangsúlyoznám. Ugye a könyvtárak és nem pedig ezeknek a profitorientált amerikai cégeknek a feladata a nemzeti kultúrkincsek a feldolgozása és tárolása. Erre ugye hoztok egy példát, hogy 2013 júliusában ugye ez a tönkrement, ez a kér, azóta is működik, azóta is hozzáfért az összes adatban, ugye nem fejleszt gyakorlatilag szinte semmi. Ugye a British Library felismerte ezt a problémát, hatalmas mennyiségű anyagot digitalizált az elmúlt 20-30 évben, és 2013-ban először, azóta évenként ugye megjelent egy versenykiírás, amelyben arra kérték az informatikusokat, bölcsészeket, hogy új, innovatív eszközöket, módszereket dolgozzanak ki, amelynek segítségével a British Library anyagát gyakorlatilag feldolgozhatják, és új felfedezésekhez vezetnek ezek, és biztosítják az egy hónapos ösztöndíjat, hogy ezt tényleg megvalósul ez a projekt. A digitális archívumok sajátosságot, hiányosságot, amiről szó volt hogy az előző beszélgetésben is Zsolt előadása kapcsán. Ugye nagyon gyenge sok adatbázisnál a keresőfelület, néhány példa erre, a keresési eredményeket nem lehet igazából vizuálisan, grafikusan megjeleníteni, nincs adatmodellezés, nem lehetséges az eredmények kvantitatív statisztika jellemzése, a keresési eredményeket nem lehet exportálni külső adatbázisba, ahol ezeket a vizsgálatokat el lehetne végezni. És itt jön a kérdés, hogy mit kezdünk azzal a problémával, amikor rákeresünk egy adott kifejezésre, és kapunk 10 vagy 100 találatot. Senki nem tudja ezt elolvasni és feldolgozni. Erre dolgoztunk ki egy módszert, nem látom őket Német Zoltán és Tóth Tamás segítségével, amit ezután is köszönjük az ötleten segítségüket. 2010-ben indult az egész, és ennek a módszernek a lényege, hogy nagy minőségű újság és folyacikkek bibliográfiai és metaadatait próbálja elemezni statisztikai szempontból és az eredményeket grafikusan megjeleníteni. A cikkek eloszlását és gyakoriságát vizsgáljuk, illetve a grafikonok összehasonlítása után trendeket tudunk megállapítani és ezeket tudjuk megjeleníteni vizuálisan. Ennek segítségével új kutatási csomópontokat tudunk kirajzolni és régi hipotéziseket tesztelni. Azt nagyon fontos hangsúlyozni az emberiség történetében, most már először ilyen lehetőség, ilyen típusú elemzések az elvégzésére, csupán azért, mert nem léteztek ezek az adatbázisok, akár még 5-6 évvel ezelőtt sem. Miért éppen az újságcikkekre koncentráltunk? Itt idéznék egy Science folyóból egy rövid recenziót, ami igazából a Google Engram Viewerről szól. A könyvek természeti adódóan távolabb vannak a kultúra ütetésétől, mint a periodikák, különösen az újságok. A könyvkiadás során a nyomtatás jelentős időeltolódást eredményez, a sajtótermékek közel vannak a valós időhöz. Vannak a módszernek elméleti előzményei, már szó volt a Károly adásában, hogy az Annal iskoláról, amelyek egy új történet felfogást gyakorlatilag hozott a historiográfiába. Ennek a lényege az, hogy nem egyes történelmi eseményeket vizsgált, hanem ismétlődésekre, trendekre, struktúrákra helyezte a hangsúlyt, nem pedig az egyes eseményekre, és ugye ez a megközelítés interdisziplináris volt, szociológusok, történészek dolgoztak együtt. Másik módszer, az egy viszonylag recensebb módszer, amelyet Franco Moretti irodalom történész dolgozott ki, 2005 magasságában publikált először a távoli vagy távolságtartó olvasásról, amelynek a lényege az, hogy az ő hipotézise vagy álma, hogy egy ilyen racionálisabb irodalom történetet alkossunk meg, amely során kvantitatív módszereket is használ az elemzés során. Ugye ő azt mondja a szövegközeli olvasásról, a close readingről, hogy igazából csak az egyes szöveg számít ebben, minimális mennyiségű kolonizációveket vizsgálunk, és ebből próbálunk levonni ilyen általánosabb következményeket, ez hibás szerinte, és egy másik fajta távolságtartó vagy távoli olvasást kell bevezetnünk, amely figyelembe veszi egy adott korszakban megjelent összes regény például, vagy összes verset, és ez alapján elemez nem csak arra a szűk kolonizált szövegre, amelyet kivázottak az irodalmi történészek, és itt kapcsolatokra, párhuzamokra, ismétlődő mintákra, ciklusokra figyel, és ezeket próbálja feltárni. Több funkciója van ennek a digitális módszernek, itt majd 3-4-et tudunk talán bemutatni. Például a keresési kifejezéseket tartalmazó cikkekből megmondja azt, hogy hány darab jelent meg évenként, kategóriák szerint, és újságonként lebontásban is tudja ezt prezentálni. Mely újságok, folyóiratok publikálták a legtöbb cikket, a keresési kifejezéseket tartalmazó cikket, és mikor, illetve mely szerző publikálta a legtöbb kulcsszavat említő cikket, és szintén mikor. Milyenek a módszer szempontjából ideális kifejezések? Nagyon fontos, ugye, hogy a találatok száma statisztikai szempontból reprezentatív legyen egy adott korszakra vonatkozóan. A keresési kifejezések jelentése az idő múlásával csak minimális változáson menjen keresztül. Ilyen kifejezések például a tájnevek, nagyon speciális nevek, országok nevei, tehát minél kevésbé kontextus függő egy kifejezés, annál valószínűleg, hogy az elemzés az eredményesebb lesz. Minél kevésbé legyen érzékeny a kifejezés a szöveg felismerésből adódó hibák, ugye minél hosszabb egy szöveg, valószínűleg, hogy a tévedésnek az esélye is ezzel arányosan növekszik. A keresés minél kevesebb irreleváns látott eredményezzen. A módszer teljesen véletlenül jött létre, nem terveztük, nem akartunk ilyet létrehozni, egy teljesen más projekten dolgoztam, amelynek a lényeg az volt, hogy feldolgozzuk a 18. században a szabadkülönbségről szóló cikket, amelyek megjelentek Angliában, és ehhez elkészült gyakorlatilag egy idő után egy adatbázis, amelyben ezeket rendeztem, itt néhány könyvtár felhasználásával, és gyakorlatilag ennek a munkának a célja az volt, hogy egy ötkötetes forrásgyűjtemény utolsó kötetében a szabadkülönbségről szóló ritka sajtócikkek jelenjenek meg tematikus eloszlásban, és gyakorlatilag nem csak a választás, a kiválasztás lett egy idő után a prioritása a projektnek, hanem utána elkezdtünk kérdéseket feltenni az adatbázissal kapcsolatban, és úgyhogy a 12 000 cikk, ebben mondjuk 486 megjelenik ebben a forrásgyűjteményben, ott van még másik 9500, ezekkel mit csinálják, hogy hogyan dolgozzuk fel, innen jöttek igazából a kérdések. Az elemzés előtt, mielőtt bármilyen elemzésbe is elkezdtünk volna, ugye az adattisztítás az nagyon fontos szempont volt itt is, csak egy példát emelek ki, hogy számtalanszor írnak az angol újságcikket arról, hogy a szabadkülönbséges székházban történtek események. Nagyszerű, de sokszor ezek az eseményeknek semmi köze nem volt a szabadkülönbséghez, hanem például kivélhetett a különböző társaságok, koncertekre, előadásokra a székházat. Ugye ezeket a cikkeket gyakorlatilag itt, ahhoz, hogy reprezentatív eredményeket kapjunk, törölnünk kellett az elemzés előtt. Sokáig bosszankodtam, hogy hopp, megint egy ilyen cikk, megint egy ilyen cikk, és a végén rájöttem, mikor ezeket ugye close readinggel végigolvassa az ember, hogy ez mégsem volt teljesen haszontalan munka. Azért nem, mert az látszott körvonalazódni, hogy ezt a szabadkülönbséges székházat egy bizonyos kör használhatta csupán. Nem mindenkinek engedélyezték azt, hogy itt koncertet vagy bármilyen eseményt tartson, és bár a kutatási projekt szempontjából ez egy teljesen irreleváns elmény, más kutatás szempontjából viszont ez fontos lehet. Így néz ki az adatbázis struktúrája, tehát újságcikknek a címe, idő, mikor jelent meg, milyen típusú, hol található maga a cikk, melyik gyűjteményben, tematikusan is próbáltuk ezeket csoportosítani. az ócélzett szöveg megtalálta, az azért volt szükséges, mert ugye az utolsó követnek volt egy ilyen egy határ, 140 ezer szót tudtunk publikálni, és akkor ezeket rögzíteni kell, hogy mi fér bele az forrás ütemében és mi nem. Néhány példa, hogy lássunk konkrét példákat is ezzel kapcsolatban. Itt az első ábra azt mutatja, hogy a Szabadkőmérségről utaló cikkek hogyan jelentek meg a 18. században. Itt a külön színen ábrázoltuk a hirdetéseket, a híreket, illetve az összes cikket. Ugye rögtön látjuk, hogy valami furcsa dolog történhetett 1780 és 81 magasságában, és ráadásul korrelálnak is ugye a cikkek, a hirdetések és a hírek, ami önmagában már egy eredmény. Fogalmam sem volt, hogy mi történhetett akkor, mikor ezt megláttam, nem tudtam erre választ adni. Itt az elemzésben ugye az első függvény itt abszolút mértékben mutatja az adatokat. Tehát, hogy az adat évben hány cikk jelent meg. Ugye ez sok tekintetben félrevezető, mert nem veszi figyelembe azt, hogy évenként az újságok száma változott. Nem csak az újságok száma, de azokban meg egy cikkek száma is látszott. Ugye a következő ábra azt mutatja, hogy relatív módon ábrázoltuk ezeket. De szerencsére ugye megörültünk, mert itt az 1780-81-nél szintén egy ilyen maximum pont jött ki, és ezt kellett valamilyen fokon értelmeznünk, de ahogy olvastuk a cikkeket, ez sem volt igazából, ezzel sem elégedhettünk meg. Ennek az oka az, hogy a 18. században, talán most sem sokaknál, a plagizálás az nem volt egyáltalán probléma. Mert sokszor ugyanaz a cikk szó szerint egy másik újságban visszaköszönt, annélkül hivatkozott volna az első újságra. Tehát duplikátumok vagy triplikátumok jelentek meg, de a cikk kapcsán ezeket ki kellett szűrni, hogy lehet ezt kiszűrni. Szerencsére a British Library-ben van nem sok, de mondjuk ilyen 10-20 olyan újságrűtemény, amelyekből sikerült beszélni az összes számot. Tehát itt a hipotéziseket csak úgy tudtuk tesztelni, hogy olyan újságokon keresztül, amik hosszú ideig futottak, és minden szám gyakorlatilag megvolt, akkor vizsgáljuk meg ezeket. A Public Advertiser ilyen visszaadta szerencsére az eredményt, az 1781-es csúcspontot, vagy a kezetőjel London Daily Advertiser szintén hasonló. Mi történt ekkor? Itt a kulcs, a szabadkőműves titok. Egy színdarab adtak elő Londonban, 63-szor sikeresen Charles Dickens írta ezt a darabot, és gyakorlatilag ezt a színdarabot a szabadkőműves kutatás teljes mértékben ez ideig ignorálta. Tehát remélem, hogy ez nem tekintetően digitális blablának, amiről Károly beszélt az előadása során, mert ezt nem csak a szabadkőműves történészek, de még a színház történészek sem igazából foglalkoztak ezzel a darabról, és nem beszélve arról, hogy ez milyen hatással lehetett a szabadkőművességről megrajzolt képre a 1780 és 81 között. A másik funkció ennek a digitális módszernek az, hogy ki tudja számolni, hogy egy adott melyik újság publikálta a legtöbb cikket, melyik intervallumban, egy adott témával kapcsolatban, és ez milyen gyakorisággal jelent meg. Ugye itt ez önmagában az adat kevés. Feltehetjük a kérdést, hogy miért pont ezek az újságok írtak legtöbbet a szabadkőművességről. Ekkor készült újabb adatbázis, amelyből azokat rögzítettem, hogy kik szerkesztették a különböző újságokat. És azt láttuk, hogy ezek között találtam 6 szabadkőművest. A másodikról beszélnék igazából kicsit részletesebben, a Morning Chronicle-ről, amit gyakorlatilag vezetít a listában. Ennek a szerkesztője James Perry volt, aki a Morning Chronicle-nek ugye a szerkesztője volt majdnem 30 éven keresztül. Egyes média történészek őt a professzionális újságírásnak a megteremtőjének is tekintenek. A 18. század második felében két ilyen rivális nagypáholy volt Angliában, de világszerte az ősiek és a modernek, ő az egyiknek a helyettes nagymestere volt, ami érdekes az ő személyiségét tekintve, hogy, és teljesen meglepő, hogy ez a szabadkőművesség az a kép uralkodik, legalábbis a Nagy-Britanniában, hogy egy konzervatív erő volt a francia forradalom idején. Hát ő nem. Ő, mint ennek a folyónak a szerkesztő, hogy radikális Whig volt, akit majdnem bebörtönöztek 1793-ban. És érdekes, hogy pont az ő újságja adta ki a legtöbb cikket a szabadkőművességgel kapcsolatban majdnem 30 éven keresztül. Ő olyannyira jelentős személyiség volt, és őt megint teljesen ignorálták a történészek, mint világi, mint a szabadkőműves történészek, hogy 1813-ban, mint az a két nagy pálya egyesült, 8 néltár kolász dokumentumot, ő az egyik volt. Csak hogy mennyire nem digitális blabla, aztán az amiből beszélek. 2013-ban járt meg egy ilyen 3-kötetes munka, amely gyakorlatilag a 18. századi szabadkőművesekről ilyen bibliográfiai áttekintést ad. Ez utolsó kötet, amelyben James Perrynek igazából, ha ismertük volna őt, akkor szerepelnie kellett volna. körbe, de nagyon szívesen nevet nem található meg ebben a monumentális munkában, amely 104 történész szerkesztett.
Összeesküvés.
A módszert alkalmaztuk nem csak a szabadkönyves forrásokra, hanem a Magyarországgal kapcsolatos cikkekre is. Itt nem sikerült meglátogatni közel sem ennyi könyvtárat, mint a szabadkönyvesek területében. Igazából ezzel ellenére csak a Burney gyűjteményre épít. Itt 36 ezer cikkről van szó, amit próbáltunk elemezni. Ez megint az első függvény abszolút mértékben ábrázolja az adatokat, utána relatív módon, amit ugye láttunk és nem meglepő, és ezek viszont a digitális babba tartoznak, ugye 1680 Buda visszafoglása egyértelmű, hogy van egy ilyen kiugrópont. Láttunk itt 1623 környékén is egyet, ami nekem már nem volt annyira triviális, főleg, hogyha összehasonlítjuk itt a 1686-os csúcspontot, 1623-as vagy 24-essel, ugye Bethlen Gábor uralkodásról beszélünk, és az angolok nagyon-nagyon felnéztek Bethlen Gáborra, a protestantizmusnak a megmentőjének tekintették őt, egy bölcs hercegnek, minden újság szinte, az újság nevében, címében benne volt Magyarország, az összesben. Megint tudnék számtalan példát hozni. És ami érdekes szerintem történész szempontból, hogyha a százalékos arányokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag arányait tekintve mondjuk 19%-a a cikkeknek foglalkozott mondjuk 1623-ban Magyarországgal, de mondjuk 1686-ban csak a 17%-a. Tehát azért nem mindegy szerintem, hogy milyen jelentősége volt a Bethlennek és az ő politikájának. Egy másik dolgot is tudunk teszteni a módszer segítségével, az Oxford Egyetem kancellárja arról panaszkodik egy naplójában, hogy a Skóciából érkező hírek eddig még sohasem bukkantak fel az angol újságokban, de Magyarországról és más kisebb jelentőségű államokból érkező tudósításokat külön rovatokban rendezve közlik az angol újságok. Ezt is megvizsgálhatjuk egyszerűen egy elemzéssel, hogy akkor tényleg valóban háromszor annyi cikk jelent meg Magyarországról az angol sajtóban, mint Skóciában. Ennek megvannak megint a történelmi okai, hogy miért így történt ez, ezt megint nem tudjuk kifejteni az előadás keretén belül. Ami különösen érdekes, ugye utaltunk már párhuzamokra, korrelációkra, hírek és hirdetések között, az az, hogy ha elvégezzük ugyanezt elemzést, teljesen más adathalmazon, például itt látjuk a könyvekben történő utalásokat hazánkra, akkor szintén hasonló csúcspontokat kapunk. Ez érdekes kérdéseket fel lehet írni a kultúra ütetés, hogy gyakorlatilag 4-5 forrás típus segítségével felrajzolt gráf korrelál, akkor az mégis talán jelent valamit a történés számára. Megnéztük azt is ugyanezt, amit az előbb, hogy Magyarországgal kapcsolatban melyik voltak azok az újságok, amiket legtöbben publikáltak. Ugye a Public Ledger vezeti a listát. Nem hiszem, hogy nagyon ismert a magyar történészek előtt, illetve is semmilyen utalást nem találtam arra. A Hamusi Kreske ennek a heti szintű rekonstrukcióját tudjuk elvégezni, mert Mark Hudson Broker Londonban publikálta azt, hogy hány hordónyi Hamusi sikerült beszereznie, ugye itt 31. február 9-én, utána néhány nappal később, pedig már 55 hordónyi Hamusit árult. Ugye ez a mikrotörténelmi szempontból nagyon érdekes lehet, hogy a gazdasági kapcsolatok szempontjából lehet rekonstruálni ezt a kereskedelmi viszonyt. Milyen tudományos vitákhoz járulhat az egész elemzés hozzá? Ugye számos történész az elmúlt században azt mondta, hogy Magyarország terra inkognita volt a nyugat szemében, Birkás Géza, Köpeci Bélára vagy Fejlődő Gergelyre ugye gondolok, ugye ezt alátámasztották különböző idézetekkel, Péter Lászlót idézem éppen, nem a Szegedi Péter Lászlót, hanem gondolni történészt, aki ezt mondja Magyarországról. Hát szerintem maga a probléma felvetés is problémás, hiszen hogyha egy ország terra inkognita, akkor meg kell nézni azt, hogy mihez képes terra inkognita. Tehát hogyha megnézzük például azt, hogy Norvégiáról vagy Dán királyságról szinte ugyanannyi mennyiségű cikket publikáltak annak idején, de ezt megnéztük folyóiban, könyvben, akkor ugye elgondolkoztathatunk akkor, hogy Norvégia vagy Dánia is tehetető terra inkognitának. De hogyha figyelembe veszük a korábban megrajzolt ugye, gráfokat, akkor sokkal finomabb képet kaphatunk. Valóban Magyarországot elhanyagolták bizonyos korszakokban, de azt látunk kell, hogy mikor. Tehát mikor voltak a csúcspontok, és mikor volt, amikor tényleg nem törtek az országba, és semmit nem nyitott nyugati sajtóban. Tehát ez a módszer segítségével szerintem egy sokkal árnyaltabb képet rajzolhatunk meg a Magyarország képről, mint egy sima, hagyományos elemzés, vagy ideológikus elemzés során. Ugye módszernek vannak hátrányai is, amit nem szeretnék elvitkolni és tagadni. Nem tudja mérni, hogy egy adott cikkben hányszor jelent meg egy kereső kifejezés, ez csupán az adatbázisoknak köszönhető, mert ezt nem jelenítik meg, ezt az adatot nem tudtuk exportálni semmilyen tekintetben. Ritka, hiánytalan folyóirat, hogy mondtam, van 10-12-18 századból, a többi gyakorlatilag ugye évek hiányoznak, ilyenkor az ember is problematikus. A kvantitatív módszernek az általános korlát, hogy ezek igazak, értékítéletet ugye nem tudunk elemezni ennek a módszernek a segítségével. A fogalmak ugye jelentése változik, ezért mondtam, hogy bizonyos fogalmakban jól lehet használni a kifejezéseket, de mondjuk azt megkérdezi a rendszert, hogy a Christian szót elemezze, az nagy butasság, mert ugye az angolban az keresztényt is jelent, meg a Krisztiánt is, és ha ezt erre próbálok valamilyen algoritmus vagy függvényt felhajzolni, ez ugye mindenképp a hibás eredményhez vezet. Ugye beszéltünk már korábban a gyenge szövegfelismerésből adódó hibákról is. Összegzés helyett néhány gondolat. Amit itt próbáltunk megalkotni, ez a módszer az mindenképpen csak egy eszköz és nem több, nem önálló cél. Nagyon fontos, hogy a történész elemezze ezeket az adatokat, statisztikai adatokat, függvényeket. A digitális bölcsészetről beszélünk, mert korábban a neve az volt, hogy Humanities Computing, itt a digitális, meg a computing az ugyanolyan hangsúlyos, mint a bölcsész. Tehát ezeket az adatokat nem lehet értelmezni, vagy nem tudunk mit kezdeni, hogyha nem értelmezzük ezeket a tendenciákat. Az újságnak a távoli olvasása, én úgy gondolom, hogy nem helyettesíti a szövegközi olvasást. Ugye Moretti híres a botrányos kijelentéseiről, ő azt mondta egyszer, hogy felejtsünk el olvasni. Én nem hiszem ezt, hogy ez a megoldás, én úgy gondolom, hogy ezek a kvantitatív meg a kvalitatív módszerek kiegészítik, és nem pedig bináris opozícióban állnak egymással. Biztos az informatikus kollégák itt megmosolyogtak engem, hogy ilyen kérdéseket feltenni, hát nem szégyeli magát. Egyszerű kérdéseket tettünk fel az adatbázisokkal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket nem lehetett volna feltenni 6 évvel ezelőtt, mert nem léteztek az adatbázisok. És úgy próbáltam olyan példákat hozni, hogy ezek az egyszerű kérdések, ezek bonyolult problémákhoz vezetnek el, amire korábban nem tudtuk a választ, azt sem tudtuk, hogy létezik ez a probléma. A digitális fordulat, ez teljesen új lehetőségekkel és irányokkal kezdődött a kutatásban. Új digitális forrásokkal kapcsolatban új módszerekkel, új kérdéseket tehetünk fel, melyek megválaszolása új típusú bizonyítékokról szolgál. Kapitális hiba adatok nélkül elméleteket alkotni, sajnos bölcsészként be kell ismernünk, hogy a bölcsészek gyakorta, hogy építenek várakat, elméleteket anélkül, hogy a teljesség igénye nélkül megvizsgálnak szisztematikusan az adatokat, és így ilyen módszerek segítségével lehet a régi hipotéziseket újraértékelve tesztelni. Ha hangsúlyozni szeretném, hogy a digitális bölcsészet még gyerekcipőben jár, ez mind az adatmennyiségben, mind pedig a módszerekre vonatkozik. Ugye 2010-ben a Google azt mondta, hogy neki sikerült a 140 millió könyvnek a 12%-át digitalizálnia, olyan mennyiségben is, hogy ez megtörtént, nagyon helytelen metadatokkal. Lehet, hogy azóta elérték mondjuk a 20%-at, de hol vagyunk még a 100%-hoz? De ez nem csak az adatmennyiségre igaz, a digitalizált mennyiségére, hanem a módszerekre is. Én úgy gondolom, hogy olyan kifinomult kutatási eszközökre és szoftverekre van szükségünk, amelyek úgy képesek megbírkózni a hatalmas mennyiségű szöveggel, big text-tel, ahogy néhányan utalnak is erre, de az elemzésnél a bölcsészettudományi kutatásokban hangsúlyos részletek és módszerek nem vesznek el. Köszönöm szépen a figyelmet!